Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A jubileumi 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik Sárospatakon. Egyházi és civil szervezetek kapnak plusz rezsitámogatást, hangzott el Ózdon. Emlékpadot állítottak a Széphalmi Kazinci kertben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A jubileumi 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik Sárospatakon az előttünk álló hétvégén. A szervezők idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. Kolesár Krisztiánt, az Önkormányzat Humán Bizottságának elnökét hallják.
Próbálunk minden éven valami pici újítást belevinni a szervezésbe, a programokba. Alapvetően el kell mondani, és ugye itt most kifejezetten a vasárnapi napról beszélek, hogy ezt igyekszünk úgy felépíteni, hogy ebben valóban a családokat tudjuk megszólítani. Azon belül ugye a felnőtteket, lesznek különböző történelmi előadások, de lesznek interaktív játékok, a gyermekek részére különböző mesejátékok, bábelőadások, foglalkoztató kis műhelyek, néptánctól elkezdve nagyon-nagyon sok olyan szereplője lesz ennek a napnak, amely tényleg komplett az egész családot meg tudja szólítani, úgyhogy ez adja azt hiszem a gerincét, tehát hogyha valaki majd végignézi a pünkösdi programokat a vasárnapi napot, akkor fogja látni, hogy tulajdonképpen a megnyitótól kezdve, délelőtt 10 órától kezdve egészen estig folyamatosan programokkal várjuk a kedves vendégeket. Lesz egy nagyon szép momentuma, pont a megnyitót követően ennek a napnak, hiszen egy kiállítással is készülünk és készültünk erre a jubileumi eseményre, ahol az elmúlt 29 év képeiből válogattunk, hát ez nem volt egy kis munka. Egyrészt, hogy beszerezzük ezeket a képeket, hiszen itt ugye a legelején még nem volt digitális technológia, azokat akkor digitalizáljuk, és nagyon jó volt látni, visszanézni az egykori arcokat, hogy kik is jelentek meg akár a felvonulásban, akár magában az ünnepben, úgyhogy a megnyitó után ezt a tárlatot fogjuk majd megnyitni, és erre várunk mindenkit szeretettel, hogy egy picit ezáltal tekintsen vissza erre az elmúlt közel 30 esztendőre. És innentől kezdve igazából tényleg, ahogy említettem, egészen estig a Szent Erzsébet utca különböző pontjain lesznek előadások, amibe bele lehet kapcsolódni. Most már ugye harmadik éve, hogy láthatjuk azt a megújult misztérium játékot, ami ugye régen a városnak különböző pontjain Szent Erzsébet életének egy-egy jelenetét dolgozta fel. Ezt most egy helyen a bazilika előtt a néptáncosok adják elő, és ugye ezáltal jelenítik meg Erzsébetet, de a menet közben is lesz több megálló, tehát megjelenítjük majd a kenyérosztását, aztán a bazilika mögötti parkban, ott egy harci bemutatót láthatnak a kedves megjelentek, és ez is egy nagyon üde színfoltja ennek a napnak. Valóban sokan szoktak lelátogatni a vízikapuhoz és megszemlélni a hagyományőrzőknek a táborát, és megtekinteni azt a bemutatót, amiben ők ott harcolnak és a fegyvereiket használják.
A kormány 7 milliárd 800 millió forinttal támogatja a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila hozzátette, a támogatást nem kell külön igényelniük az arra jogosult szervezeteknek, azt a Magyar Államkincstár folyósítja. A politikus Ózdon beszélt, a település 506 millió forintot fordíthatott szociális városrehabilitációs fejlesztése, amely hozzájárul a városkép és az ott élők életkörülményeinek javításához. Május 12-én ünnepélyes keretek között átadták a Széphalmi Kazinci kertben a dr. Kovács Dániel és Fehér József emlékére közadakozásból állított emlékpadot, Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Elég csak egy rendezvényt említeni, amely összeköti dr. Kovács Dániel és Fehér József személyét, ez pedig az édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny. A két név egybefort sátorolja Újhely és Széphalom településekkel, a Kazinci Társasággal, a Magyar Nyelv Múzeumával, s mindazzal a misszióval, amit a nyelvhasználat kapcsán végeztek a tavalyi évben elhunyt szellemi óriások. A közös emlékpad elkészülte után ellátogatott Széphalomba Kovács Dániel unokája, Kemecsei Balázs, aki a következő nagyapjától származó idézettel kezdte beszédét.
Szülőfalumat visszavonhatatlanul elveszítve, legszívesebben Kazinci falujában, Széphalmon telepettem volna meg. Ott, azon a tájon, Sárospatakon, sátoralja új helyen, a bodrok közben, a hegy alján, a hegy közben, a Hernád völgyében, ott járok legotthonosabban. Itt érzem igazán a történelem sugárzását, innen táplálkoznak szellemi gyökereim. Mindenképp olyan dolgot akartunk, ami hasznára válik bárkinek. Ide bejöhetnek az emberek, akár ismerősök, akik ismerték őket, gondolkodni a múltról, vagy betévedhet bárki, és leülhet a padra, és én tudom azt, hogy ennek a helynek van egy szelleme. Egy olyan szelleme, ami megérint mindenkit, akár tudja, ki volt Kazinci Ferenc, akár tudja, ki volt Kovács Dániel, vagy Fehér József, akár nem. Valahogy ennek a helynek van egy olyan szelleme, amitől biztos vagyok benne, hogy mindenki érezni fog valamit ezen a padon.
Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója elmondta, egy közös fotó ihlette az elkészült emlékpadot. Egy közös fotó, ahol a két irodalom már együtt ül és beszélget a Kazinci kert egyik padján.
Vannak olyan képeink, amelyen Dani bácsi és igazgató úr ott ülnek Török Szofi Kazinci népadján, és hát gondolkoznak, meg beszélgetnek. Ez többnyire akkor történt meg, amikor az édesanyanyelvünk versenynek vége volt, vagy éppen az édesanyanyelvünk nyelvhasználati verseny péntek délelőttjén, hiszen akkor minden évben találkoztak. Jelzi a képeken az, hogy kabátban vannak, tehát ez bizonyosan októberben rendszeresen megtörtént. Szívesen üldögéltek ott, és ezzel az emlékpaddal ezt is felelevenítjük, hogy ők velünk vannak, meg Kazincival együtt velünk vannak, és hát olyan örökséget hagytak ránk, amelyet tovább kell vinnünk, és nagyon sokrétű ez az örökség a Kazinci kultusz ápolásától, a hon ismereten keresztül egészen az anyanyelv ápolásig. Ők tovább írták Széphalom történetét, szellemi, szakmai értelemben, mi pedig a magunk szegény, vagy szerény eszközeivel, hát fizikailag is tudtuk gazdagítani ezzel az emlékpaddal a Kazinci sírkertet. Most már ez itt marad, remélhetőleg örök időkre, hogy várjuk mindazokat, akik tisztelői voltak Fehér Józsefnek és Kovács Dánielnek. Ez egy használati tárgy. Nagyon szép pad, de le lehet rá ülni, lehet emlékezni. Azoknak, akik pedig nem ismerték Dani bácsit és Jóskát, nyilvánvalóan kollégáimmal elmeséljük, hogy kik is voltak ők is, hogy miért van ez a pad ott a Kazinci kertben.
Az elmúlt másfél évtizedben 1000 milliárd forintot fordított a kormány a vízi közműhálózat fejlesztésére, közölt az Energiaügyi Minisztérium területért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, Magyarország Európai Unió szinten is kimagasló eredményeket ért el, csak nem, hogy 83%-ra nőtt a szennyvízkezeléssel ellátott lakások száma, és megduplázták az országban a szennyvíztisztító telepek számát az elmúlt másfél évtizedben. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője a projekt záró rendezvényen azt mondta, Szikszó 4 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítette az ivóvíz hálózatát. A Miskolci Földes Ferenc Gimnázium 4 fős diákcsapata nyert el az aranyérmet a Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpián, amelyet Szíriában rendeztek meg, közölt a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság az MT-vel. Tekintettel Szíria biztonsági és geopolitikai helyzetére a magyar diákok online vettek részt a megmérettetésben egy közös magyarországi helyszínről. Ez a nemzetközi szinten elért eredmény egyértelműen bizonyítja az informatikai tehetséggondozás jelentőségét, és azt, hogy érdemes és fontos lehetőséget biztosítani a diákoknak a fejlődése, idézték a közleményben Nikházi Lászlót, a Neumann Társaság tehetséggondozó szakosztályának kitüntetett tehetséggondozóját. Projektzáró rendezvényt tartottak a Radvánszky kastélyban, Sajó Kazán, a mézes kalács készítők és a kosárfonók. A részletekről Rusznyák István polgármestert hallják.
Én is a civil szektorba jövök, 2006 óta egy civil szervezetet működtetünk, aminek mindig egy óriási összetartó ereje van, és most ennek az ékes példáját látjuk itt Sajó Kazán, két meghatározó civil szervezetünk, ugye az Őszikék, illetve Pápó Imre fémjelezte gömöri hagyományőrzők mutatnak be itt most egy kiállítási anyagot, gyakorlatilag egy pályázat keretében kaptak arra lehetőséget, hogy kicsit még jobban összeálljanak, valamit alkossanak, tanuljanak, és az ő elmondásuk alapján is sok olyan dolgot tanultak, amiből azt hitték, hogy már nem tudnak tanulni, de ugye ékes bizonyság, hogy jó pap is holtig tanul. Úgyhogy igen, a civil szerveződések óriási hozadékamon, óriási ereje van, főleg a mai változó világban, ahol az emberek alapvetően magányosak, kicsit melankólikusak, egy-egy jó baráti beszélgetés, egy civil szerveződés mindenképpen feldobhatja őket. Szoktam is mondani, amikor faluban beszélgetek az emberek, hogy nézzétek az Őszikéket, ők sem fiatal kislányok már, de az őszájukat sosem hagyja el semmiféle sopánkodás, semmiféle rossz, hiszen ők minden nap valamilyen programot szerveznek saját maguknak, és nincs idejük sajnáltatni önmagukat, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy kezdjen el gondolkozni, csoportosulni, valamiféle dolog mentén, és mi ezt az önkormányzat támogatjuk is minden évben. Pont most volt a beadási határideje a civil szerveződések támogatásának, ahol mi önkormányzat pénzzel tudjuk támogatni bármilyen dolgot, amit kitalálnak, akár eszközbeszerzés, építés, programszervezés, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy szerveződjön.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség gondatlan emberölés vétsége és kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki úszni nem tudó gyermekeket a Tisza egy veszélyes szakaszához vitt játszani 2023. júniusában. Míg a vádlott élettársa a parton maradt egy 4 éves kisfiúval, addig a vádlott a folyó sekélyebb részén a parthoz közel megengedte a 10 és 12 éves lányoknak, hogy bemenjenek a folyóba, annak ellenére, hogy azon a szakaszon nincs kijelölt fürdőhely. A férfi közvetlen közeléből a lányokat a Tisza elragadta. A vádlott próbálta a gyermekeket kimenteni, de az erős sodrás miatt nem érte utol őket, ezért élettársa telefonon kért segítséget. A folyó Tiszamagyarós irányába sodorta a gyerekeket, akiknek a segítségére sietett motorcsónakkal egy férfi, de a vízen sodródó kisebbik lány tudta csak megmenteni, őt a csónakjába emelte, azonban a testvére a folyóban elmerült és eltűnt, testét 2 nap múlva találták meg. Amennyiben az előkészítő ülésen az eljárás sikerül befejezni, úgy vele szemben a törvényszék 1 év 10 hónap, végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés szabhat ki. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad majd északkelet felé esővel, záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 16-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kihelyezett ülést tartott Egerben az MDS. Egyedi matricát kapnak a vegyes kommunális gyűjtőedények Miskolcon. Május 13-án elkezdődött Hevesvár megyében a parlag fűfelderítése. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A könnyebb azonosítás miatt egyedi matricát kapnak a vegyes kommunális gyűjtőedények a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint. A különböző matricafajták ezentúl megkönnyítik a szemétszállítás menetét azáltal, hogy átláthatóbbá válik az, hogy kik azok a lakosok, akik ténylegesen fizetnek a szolgáltatásért. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Most egy újabb és egy új elem jelenik meg a hulladékgazdálkodásban. Egy új matricás rendszert vezetünk be a MUHU-val közösen. Korábban évekkel ezelőtt volt már egy matricás rendszer, mint a korábbi közszolgáltató BMH működtetett, viszont az egy darab matrica volt, nem volt nyomon követése, viszont most ami az új, az új fajta matricában, ez évente fog kiadásra kerülni, tehát egy változás követést is lehetővé tesz. Ez nagyon fontos, hogy egyrészt a kollégáink leginkább lássák, hogy ki az, akinek van szerződése, ki az, aki nem, tehát hogy a rendszernek a legalizációját mindenféleképpen ezzel tudja segíteni, úgyhogy a mi munkánkat is segíti. Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatást folyamatosan fejlesszük, és azt gondoljuk mi is, hogy mind a közszolgáltatás vannak, tehát mind a tevékenység ellátásban, mind a lakosoknak az egy előremutató irány, hogy látják, hogy ott az edényük azonosítva van, tehát egy címre szóló matrica, ez is nagy mértékben eltér a korábbitól, ott nem volt rajta semmilyen azonosítás, itt a cím is, tehát mindenki tudja, ez a saját edénye, korábban voltak mindig problémák, hogyha kihelyeztek egy helyre több edényt, összekeveredtek az edények, ez a lakosnak is segítséget tud nyújtani, és azt gondoltuk, hogy ha tudjuk ezt a szolgáltatási színvonalat ezzel is akár növelni, akkor ezt meg kell tenni, és ebben a MOHU, mint koncesszori társaság pedig partner volt. A matricák különböző színnel vannak ellátva, annak függvényében ez egy lakossági, közületi, vagy akár időszakos matrica, mert vannak például üdülővezetekben, ahol csak mondjuk egy fél éves időszakban van gyűjtés, ez különböző színnel lesz jelölve, illetve éppen amiatt, hogyha valaki újonnan kerül be a rendszerbe, lesz egy negyedik matrica is, egy lila színű, ami pedig általunk lesz kiállítva, tehát hogyha valaki mondjuk megvesz egy ingatlant, és nem volt ott mondjuk előtte szerződés, még egy új építésű ingatlan esetében, akkor így évközben is, hogy az ő azonosítása meg tudjon történni, tehát alapvetően négyféle színnel fogunk dolgozni, és alapvetően a szolgáltási cím, ami megjelenik majd még a matricán, egy QR kód, amiben végig is be van kódolva maga az edénynek az azonosítója. Tehát nagyon egyszerű információk, de az pont elég, hogy az azonosítást mindenki el tudja végezni. A gyűjtőedény oldalára praktikus felhelyezni. A matricák most nagy tömegben az első negyedéves számlákkal mennek ki, és ott van egy útmutató is. Tehát a matricához kötődően azon a lapon, amin a matrica is rajta van, van egy útmutató a felhelyezésről, ami mindenkinek segítséget tud nyújtani, de az edény oldalára, bármelyik oldalra a lényeg, hogy előtte tisztítsuk meg, hogy ez a felragasztás tartós is legyen. Ez nagyon fontos, hogy ne egy koszos edényre kerüljön fel a matrica. A legfontosabb maga az azonosítás, mert innentől kezdve láthatóvá válik, hogy az edény az a közszolgáltási rendszeren belül van-e, arra az űrmértékre van, mert rajta lesz az űrmérték is természetesen, hogy hány literes edényre vonatkozik a matrica. Tehát a rendszer szabályosságának az ellenőrzésére ez egy kiváló eszköz lesz. Elkezdtük már a kommunikációt, és látjuk egyébként, hogy nagyon záproznak a kérdések is itt a social media felületeken, hogy korábban volt chipes rendszer is, és hogy akkor ez most miért kell. De hát arról is nagyon sok információt elmondtunk már korábban is, hogy az edények egy része van csak chippel ellátva. Ez egy régebbi történet, amikor volt egy olyan elképzelés, hogy az egész országban egy egységes rendszer lesz, de ez később megváltozott, így felemás helyzet van nálunk is, hogy az edények egy részén van, chip a másikon nincsen, és ezért egy egységes rendszer, és ezért van ez a matrica, tehát a chipek azok nincsenek működésben. Tehát felkerültek annak idején egy koncepció részeként, de végül is nem jutott el oda az a folyamat, ahová ezt tervezték, viszont ezzel a matricával ez az azonosítás megtörténik.
Május 13-án elkezdődött Heves vármegyében a parlagfű felderítése. Tavaly közel 8 millió forint értékben szabtak ki bírságot a földtulajdonosoknak. Fontos tudni, hogy a magánterületeken az allergén növényírtása az ő feladatuk, amelyet most is a kormányhivatal ellenőriz. A részletekről Huszárné Bodor Évát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztály vezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
Értékeljük már egy picit a 2023-as évet.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján és adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy vármegyénkben ténylegesen csökkent a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. Ez sok éves erőfeszítések eredménye, hiszen a kormányhivatal a külterületeken rendszeresen ellenőrzi a parlagfű előfordulását, és mindent megtesz azért, hogy allergiás honfitársaink érdekében elősegítse a parlagfűves területek visszaszorítását. Ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében is, hogy tájékoztatással, figyelemfelhívással elősegítse a gazdálkodók önkéntes jogkövető magatartását is, és minél korábban felhívja a figyelmüket a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre. Egyértelmű, hogy amennyiben a földhasználók, illetve földtulajdonosok nem tesznek eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek, amely egy törvényben rögzített védekezési kötelezettség, és a parlagfű fejlettsége eljut a virágbimbós állapotig, akkor a hatóság minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki a mulasztóföld használó részére. És amennyiben a jogszabályi feltételek lehetővé teszik, ezzel egyidejűleg haladéktalanul elrendelésre kerül a közértekű védekezés is. Itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a közértekű védekezés most már kultúrnövényben is elrendelhető, abban az esetben a parlagfű felületi borítottsága a 30%-ot meghaladja.
Kihelyezett ülést tartott Tegerben a Magyar Diákport Szövetség elnöksége. Bíró Csaba elnökségi tag elmondta, régóta tervben volt, hogy a soron következő ülésnél a központban, hanem vidéken rendezzék meg. Az MDS működéséről, az egri diáksport élet eredményeiről vele beszélgettünk.
A Magyar Diáksport Szövetség tisztújító közgyűlése januárban volt, ahol a régi és az új elnökség is összeállt, és folytatjuk azt a munkát, amit eddig is letettünk az asztalra. És egy hagyományteremtő céllal kezdeményeztem, hogy az elnökség ne csak Budapesten, hanem vidéken is tartson kihelyezett ülést, ismerjük meg egymást, ismerjék meg az elnökség tagjait, azok, akik a végeken dolgoznak, illetve fordítva, a végeken dolgozók találkozzanak személyesen azokkal, akik a döntéseket hozzák.
Ha már Egerben vagyunk, akkor természetesen az érdekli a hallgatókat is, hogy itt Egerben milyen eredményekről tud beszámolni a szövetség.
Én azt mondom, hogy a Heves megyei Diák és Szabadidő Sport Egyesület kiválóan végzi a munkáját, rendben zajlanak a diákolimpiai események, és aktívak vagyunk az országos döntők rendezésében is, hiszen januárban Gyöngyösen kézlabda, márciusban pedig Egerben úszás diákolimpiai országos döntőt rendeztünk.
Most itt egy hosszú asztal van, elmondom a hallgatóknak is, tehát kik lesznek azok a meghívott vendégek, akik itt elmondják a tapasztalataikat Egerből, vidékről, fővárosból, mindenhonnan érkeznek?
Az elnökség tagja, 8 fős elnökség irányítja a Magyar Diáksport Szövetség életét, tehát a 8 fős elnökség lesz itt. Az MDS menedzsmentje, a 3 az ügyvezető, a stratégia és a operatív igazgató. Itt lesznek a diáksport titkárok, akikről beszéltem az előbb, hogy a végeken dolgoznak. Itt lesz Kovács Géza, a helyszínt biztosító intézmény igazgatója. Meghívtuk Ballagó Zoltán igazgatórat, és végén, lehet, hogy először kellett volna említenem, de nagyon örülök, hogy Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is elfogadta meghívásunkat.
Egyetlen egy kérdés, hogy nagyon sok érdemét említette, hogy itt az Egerben folyó sport életnek is, esetleg mi az, amit változtatni kellene, vagy esetleg szó lesz itt arról, hogy érdemes megfontolni, ha hát van ilyen egyetlen.
Azt szokták mondani, hogy ami állandó, az a változás. Én azt gondolom, hogy a Magyar Diáksport Szövetség rugalmasan tud alkalmazkodni a változó világhoz. Erre csodálatos példa a Covid, és hogy a Covidból hogy tudtunk aztán újra fölállni. Folyamatosan fejlesztik a versenyrendszerünket. Jelenleg folyamatban van a Magyar Diáksport Szövetségnek egy megújulási programja. Szeretnénk sokkal-sokkal bővebb körben elérni a tanulókat, és ne csak az a 133 ezer gyerek nevezzen, hanem részt vegyenek olyanok is, akikből soha nem lesz sportoló, de az egészséges életmódot meg tudjuk nekik tanítani.
És attól függően folyamatosan mozognak, ha nem is válnak olimpikonnál.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Elindult a 11. boldogasszony zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi búcsúra reggel a keleti pályaudvarról. Felföldi László pécsi megyés püspök a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a fiatalok az új béke teremtői. Varga Lajos, a Váci egyházmegye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket, és megáldotta a vonatot, az utasokat és a zarándoklatot. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, a zarándok úton az emberek, a közösségek és a nemzetek közötti békért és békességért imádkozzanak. Külön kiemelte, hogy Szlovákia miniszterelnökért, a tegnap meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is imádkozzanak. Nem mindegy, hogy mi történik egy olyan keresztény országban, amelyben az értékek azonosak Magyarország értékeivel, és nem mindegy, hogy kivezeti azt az országot, fogalmazott. Hozzátette, évtizedekig sok probléma terhelte a két ország kapcsolatát, de már a barátság és az együttműködés a jellemző. Soltész Miklós azt is kérte a résztvevőktől, a magyar-román közösségekért, barátságért is imádkozzanak az úton. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az indulás előtt azt mondta, a zarándok út 11. alkalommal hirdeti, hogy a magyarság őrzi, megvallja és védi a keresztény hitet. Erre a mostani, zavaros, kiszámíthatatlan világban nagy szükség van, tette hozzá. A zarándoklat a közösséget is megerősíti, és hitet ad neki, fogalmazott. Azzal köszönte, hogy a zarándokvonat legyen az életbe, a reménybe és a jövőbe vetett hit zarándokvonata. Mosóczi László, a Mástart ZRT vezérigazgatója elmondta, a vasúttársaság a Misszió Túrszal együttműködésben 2011 óta 30 zarándokvonatot és mintegy 23 ezer utas szállított belföldi és nemzetközi zarándokhelyekre. Idén a Boldogasszony zarándokvonat 12 kocsiában 700 zarándok utazik a magyarság egyik legfontosabb találkozójára, tette hozzá. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke azt emelte ki köszöntőjében, hogy szervezésükben idén 300 középiskolás utazik a vonattal. A hazai, a határon túli felvidéki és kárpátaljai fiatalok mellett sokan érkeztek a távoli diaszpórából, Brazíliából, Új-Zélandról, Ausztráliából, ismertette. A fiatalokat azzal indította útnak, hogy a zarándoklat biztosítsa számukra a nemzeti összetartozás megélésének élményét, és közösen imádkozzanak a békéért, Magyarországért és Európáért. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség Budapesti Székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-éig postai úton az Ordinariátus címére vagy e-mailben küldjék el a következő dokumentumokat, illetve azok másolatát: kézzelírt önéletrajz, kézzelírt felvételi kérelem, nagyalakú kereszt levél, a szülők házasságlevele, amennyiben van, plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolatok. A postacím Budapest 5. kerület Szabadság tér 3, vagy az e-mail cím hmktp.iroda@gmail.com. A felhívásban azt írták: hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmaság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Azért fohászkodunk a seregek istenéhez, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan tetrekész fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a katonai ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet tartják meg Sárospatakon. A programsorozat szombaton kezdődik és hétfőig tart majd. Aznap, tehát május 20-án lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó, amelynek keretében 11 órától szentmisét mutat be Ternyek Csaba egriesek, majd körmenet következik a Szent Erzsébet terekével. Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában lesz szentmise. Emellett egésznapos kísérő programsorozat zajlik majd vásárral, bemutatókkal, történelmi menettel és többet között a Nox együttes koncertjével. A rendezvényre minden nap díjtalan a belépés. A Katolikus Egyház által 2025-re meghirdetett Szent Év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a Szent Évre vonatkozó bulla közzétételével. A Szent Év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett Szent Kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két Szent Év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a Szent Év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák Szent Kapuin haladnak át a Szent Évben Rómába érkező zarándokok. A 2025-re meghirdetett Szent Év a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával kezdődik, tehát idén december 24-én. A következő a Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapujának megnyitása lesz december 29-én. Jövő január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika Szent Kapuját nyitja meg, végül január 5-én az egykori városfalakon kívüli Szent Pál Bazilikáit. Az utóbbi három bazilika Szent Kapuját 2025. december 28-án zárják majd le ismét, a Szent Péter Bazilikáit pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án, azt tesz végleg pontot erre a Szent Évre. Történelmének 17 éve alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyományá vált a csíksomlyóival egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon a Kárpát-medence két szent hegyén, Babba Mária a Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilishegy oldalában szeretet egységbe öleli a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket, tájékoztatott a Pilisszántóért Egyesület elnöke Szőnyi József. Május 18-án szombaton, itteni idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében a szentmisét. A nemzet egységéért, megmaradásunkért, az öldöklő háborúk megszűnéséért felajánlva. A szentmisét bemutatja dr. Dévényi Ferenc atya, közreműködik Pitti Katalin opera énekes. A Miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, melyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a szentmise főcelebrása Székely János szombathegyi megyés püspök lesz. Simon Dávid egyetemi lelkész a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa tehát Székely János szombathelyi megyés püspök, aki püspökként sem először jár már Nagymaroson, ahogy minden alkalommal a napot számos választató műhely foglalkozás gazdagítja. Kiki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A részletes program és a találkozó énekei a nagymaros.katolikus.hu internetes címen keresztül elérhető. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni majd a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a felújított templom megáldására, Absz települése a Szent István király templomba. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be május 30-án 16 órakor. Budapest és Debrecen után Miskolcon a DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. Emellett természetesen a magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László többek között, illetve a Timotien Tretéden Szlovákiából. Mert hogy ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén a szlovák testvéreikkel imádkoznak együtt a jelenlévők. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre, írták a szervezők. A miskolci Ez az a nap rendezvényre jegyek már kaphatóak, csoportoknak kedvezményesen, illetve a kárpátaljaiak ingyenesen regisztrálhatnak. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Híd Tudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket meghosszabbított határidővel május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, még egy harmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szak tavaly indult el, az idei, illetve hát most következő tanévre tehát jelentkezni lehet május 20-áig, az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével. Végezetül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A világhálón régóta elérhető már rádiónk, de tapasztalatunk, hogy a hallgatók egy része, főként a fiatalabbak, alkalmazáson keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, így tehát a Facebook oldalunkhoz és az új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Grunda János. A szerkesztőt, Klécz Beátát hallották. Hírmondóban legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Idén Győrben rendezték a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságok asztali tenisz versenyeit. Számtalan sportágat kipróbálhattak azok, akik részt vettek Nyíregyházán a Fit Városnapon. Újra sportág választó programmal készült a napokban Kazincz Bacika az alsó tagozatos diákoknak. Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Idén Győrben rendezték a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságok asztali tenisz versenyeit. A seregszemlén asztalhoz álltak a férfi és női extraliga meghatározó játékosai, korábbi utánpótlás válogatott versenyzők és felnőtt válogatott kerettagok, köztük nyíregyházi versenyzők is. A Pécsi Egyetem színeiben induló Laskai Íris oldalán Dari Helgával megnyerte a női csapatversenyt, Adamik Csenge pedig tagja volt az ezüstérmes Budapesti Műszaki Egyetem csapatának. A párosok versenyében Dari Helgával szintén élen végzett Laskai Íris, Adamik Csengének ezúttal is második hely jutott. Számtalan sportágat kipróbálhattak azok, akik részt vettek Nyíregyházán a Fit Város programon. Kovács Ferencet, a város polgármesterét hallják.
Tavaly indítottuk, ugye, és akkor is nagy siker volt, ez folytatódik, tehát ebből megállapíthatjuk, hogy szükség van ilyen rendezvényekre. Jönnek az emberek, és családok jönnek, látjuk, hogy gyerekektől idősekig mindenki itt van, különböző sportágak, azok is, akik valamilyen gyerekek valamilyen sportágat üznek, azok is, akik semmilyet, vannak városrészi, ugye a VB az a városrészi bajnokság, és hát bent az uszodába és a sportcsarnokban is nagyon sokan vannak. Ez egy nagyon jó program, nagy szükség van rá, és ugye itt a sport mellett még két dolog megjelenik, tudatosan már az elmúlt évben is megjelent. Az egyik a különböző egészségügyi mérések, különösen az időseknek nagyon fontos, másrészt a táplálkozási tanácsadás, mert a mozgás mellé ez is kell, és hát ugye az a legfontosabb, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, tehát ez már egy piramisnak a teteje, mert hogy nagyon sok sportolási lehetőség van. Nagyon komoly, tudatos infrastruktúra fejlesztés zajlott. Említhettem az egykori buszat, nem is volt a város tulajdona. Megkaptuk ingyenes tulajdonba adása, több mint 2 milliárd forintot a kormánytól felújítottuk, és itt a válogatott meccsek, kupameccsek, bajnoki meccsek mellett ilyen szabadidős programok is vannak, de ez mindenütt így van, az atlétikai centrumunkat is ennek szellemében terveztük meg és építettük meg, hogy ott ugye a Fedett pályás OB Budapestre először idejött, és már 3. éve itt volt, de ott van a szenior sportverseny, meg ott van az ovisoknak is, meg hát van egy rekordtán futópálya, ami a mindenki használat, ebben a szellemben épül, és nem sokára kész lesz a stadion is, de ez jellemző az úszodára és a jégpályára is, és én nekem nagyon jó érzés azt látni, hogy amit gondoltunk, amit szerettünk volna, az megvalósul, mert itt vannak a nyíregyháziak. Apraja nagyja.
Most pedig Farkasinszki Gyulánét, a nyíregyházi kosársuli szakmai igazgatóját hallják.
Az igazság, hogy például a több fiú keresetek bennünket, mint lány, de várjuk, végül is messze van még a nap vége, várjuk, hogy a lányok is megkeressenek. Hát igazából ez arról szól szerintem, hogy minden sportágot kipróbálnak a gyerekek, megnézik azt, hogy egyáltalán kosárlabda is mennyire áll közel a szívükhöz. Mi természetesen azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk nekik megmutatni ennek a sportágnak a szépségét. Reméljük, hogy találunk az olyan gyerekeket, akik idővel majd csatlakoznak hozzánk, és ezt a szép sportágot fogják választani.
A rendezvényen részt vett Szikszai Róbert diszkoszvető is, aki sérüléséből tért vissza.
Körülbelül 2,5 hónappal ezelőtt volt egy artroszkópos térműtétem, ebből próbálunk most ugye visszajönni, már az edzéseken tudok dobni vele. Ugye a terhelés is ugyanazt csináljuk szinte, mint amit a sérülés előtt, úgyhogy egy 3 héten belül elvileg, ha minden jól megy, akkor én elkezdek versenyezni.
Szikszai Róbert beszélt az olimpiai kvótáról is.
Maximum a felkészülésbe kerültünk hátrébb, ugye komoly versenyek nem voltak még, hogy májusban indul be a szezon. Tehát versenyről nem kellett így lemondanunk, itt maga a felkészülés nyilván így nehezebb volt, hogy 2 hónapig azért más edzés munkát kellett végezni. Elég sok verseny lesz, a menedzseremmel együtt próbálunk azt, hogy lehető legtöbb versenyre eljussak, ami jó rangú verseny, de ugye ez attól is függ, hogy a térdem hogy fogja engedni.
Szikszai Róbert beszélt az olimpiai kvótáról is.
Ugye 67 méter kell dobni hozzá, nekem 66-93, tehát ugye nem vagyok tőle messze. Az az automatikus kiutatás, akkor utána nem kell nézni semmit, és a világranglistán pedig az első 36 mehet ki, hogyha jól tudom, hogy, és ott pedig ugye ezek a versenyeken a gyűjtött pontok számítanak.
Újra sportág választó programmal készült a napokban Kazincz Barcika az alsó tagozatos diákoknak. Szitka Péter polgármestert hallják.
Annak egy óriási ereje van, véleményem szerint, amikor egy város azt tudja mondani, hogy az ott tanuló gyermekek közül rengetegen sportolnak. Ez az életvitelükre, az egészségükre, a jövőjükre, mindenre kihatással van, és azt gondolom, hogy az itteni sportszakembereknek, a közigazgatásban dolgozóknak, a városnak óriási felelőssége van abban, hogy ezeket a gyerekeket tereljük és szeretessük meg velük a sportot. És hogy van olyan alkalom itt Kazincbarcikán is, amikor gyakorlatilag az itt működő sportágok valamennyivel találkozhat egyébként az általános iskolás gyermek, kipróbálhatja, röviden beletekinthet egy picit abba, hogy ennek az adott sportágnak milyen szépségei vannak, milyen kihívásai vannak, és hogyha valamelyik megtetszik neki, akkor az egyesülettel felveszi a szülő, ő maga is a kapcsolatot, és reméljük hosszú távon hozzáragad a sporthoz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fantasztikus kezdeményezés. Én nagyon köszönöm a sportág képviselőinek, hogy itt vannak, tehát a sportszakembereknek. Nagyon köszönöm a saját kollégáimnak, az iskolában dolgozó pedagógusoknak, hogy ebben így együttműködnek velünk, mert azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs, hogy minél több egyesületi szintű sportoló gyerek tudjon be Kazincbarcika is, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ez a mai nap így összejön. Én nagyon-nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy nagyon régóta gyakorlatilag nemzeti sportváros Kazincbarcika. Ezt a kitüntető címet gyakorlatilag azért kaphatta meg ez a város, mert olyan sportszerető vezetők, olyan sportszakemberek, olyan sportolók éltek már akkor is ebben a városban, akik megfelelő alapot képeztek ahhoz, hogy ebben a városban, hogyha valaki sporttal akar foglalkozni, akkor megtalálja a saját számítását. Mi, mint önkormányzat, igyekszünk ebben segíteni mindazokat a sportegyesületeket, sportszakembereket, akik egyébként gyerekekkel utánpótlással foglalkoznak, mert hogy látható a tendenciák is, hogy a gyerekekben gyakorlatilag országosan azért sajnos eléggé keserves számok azok, amelyek mutatják azt, hogy a gyerekek hány százaléka foglalkozik sporttal, a mindennapos testnevelésen túlmenően kik azok, akik egyébként legalább a sporttal minimálisan is kapcsolatot tartanak. És ebben, hogy egyébként törekvés van több városban is, és így Kazincbarcikán is a sportszakemberek, a sportegyesületek részéről, a város részéről, a pedagógusok részéről, hogy ez a szám ez minél szebb legyen Kazincbarcikán is, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes munka, amit ezen a napon is ők elvégeznek.
A gyerekek többek között íjászkodhattak, biciklizhettek, teniszezhettek, kézilabdázhattak, röplabdázhattak, birkózhattak, sőt még falat is mászhattak a nagy napon. Kazincbarcika összesen 28 aktív sportágából 15 talált időt ezen a napon az önképviseletre. Kovács László sporttanácsadó elárulta, hogy nagyjából 1000 gyermeket vártak a programra, akik 15 sportágat próbálhattak ki.
Körülbelül 1000 gyerek jön ki, első, második és harmadik osztályos gyerek a városból, és kipróbálhat 15 sportágat. Az 1000 fők 4x250 fős csoportokban vannak, és körülbelül egy sportágra egy 9-10 perc jut, és megpróbálják nem elsajátítani, de legalább bepillantást nyerni. A legfontosabb az szerintem, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy a tanulás mellett van egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ez a sport, ami azt mondom, hogy a leghasznosabb az életben, hiszen neki megteremti az alapot a továbbiakban. Az elmúlt években azt figyelhető meg, hogy a városban 28 sportág van, 15 sportág tudta szabaddá tenni már magát. Azt mondom, hogy ez a 15-18 sportág, ez állandó. Vannak a városban természetesen tradicionális sportágak, amelyek 50-60 éves sportolókra tekintenek vissza, ők állandóan jelen vannak, és vannak úgynevezett úgy 21. századi sportágak, amik még azt mondom fejlődőképesek, de nagy érdeklődést mutatnak a gyerekek felől. Ilyenek a kerékpárnak a különböző válfajai, és reméljük, hogy ezek is olyan kikapcsolódást, azt mondom, hogy programot tudnak nektenni, hogy szenvedélyükké vál a sportág.
Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Tarnóczi Zalán szervezőt hallják.
Elméleti, és egyébként inkább
dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről.
Most pedig dr. Rácz Leventét, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjét hallják.
Ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meglátjuk, hogy az élsport eredmények azok meg egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és ugye az edzői társadalom, az mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk.
Végül Vas Dávidot, a Várda Labdarúgó Akadémia élettani csoport vezetőjét hallják.
Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzése és edzés monitorozás folyik. Emellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítménynövelési behasználásában.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Umanità. Lei guardò quegli occhi sognanti, così vivi, così penetranti, e di colpo lo amò. Si sentì spuntare le ali, quando infine le strinse le mani, lei sentì nello stomaco uno sfarfallì. Quella notte bagnò la felicità di caldissime lacrime che lasciò cadere in mare ed aggiunse sale al sale. Lei gli diceva a lei, tu sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Ma lui rispondeva a lui, pietra per costruire pace dove non c'è. Così io la porterò dove mi porterà questa speranza dentro che non mi abbandona mai. Io la porterò con tutto il peso che pietra che forse un giorno si poserà. Se ne andò perché la sua sorte di ogni vento è sempre più forte. Se ne andò col suo carico rinunciando a lei. Quella notte s'alzò fino al cielo, tutto il fiato che lei cavò dal profondo dell'addome per gridare il suo nome. Lei gli diceva a lei, tu sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Ma lui rispondeva a lui, tra io, per costruire pace dove non c'è. Così io lo porterò dove mi porterà questa speranza dentro che non mi abbandona mai. Che ha piccola pietra che forse un giorno si poserà. Oh, yeah. Piccola pietra si poserà.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.